Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Minden időben. A Magyarországi Református Egyház műsora.
Áldás békesség, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő, Kojsza Péter. Nekem itt már semmi dolgom, mondta megkönnyebbülten a parkolóba kiérkező mentőtiszt, amikor egy református szolgálati autóban Ján Boglárka világra hozta harmadik gyermekét. Mindeközben férje, Némedi Varga Dávid ott bábáskodott mellette. Három egymástól teljesen eltérő várandóság során újra és újra megtapasztalták, hogy a félelem, a kiszolgáltatottság és a bizonytalanság közepette is van, aki megtartja őket. Azt mondják, ezek az élmények nem csak a hitüket mélyítették el, hanem a házasságukat is formálták. Hogy miként lett egy rendkívüli szüléstörténetből Isten megtartó kegyelmének személyes bizonysága, kiderül Dóka Viktória riportjából.
Lehet egy hónap után érezni, hogy ő az igazi?
Abszolút. Nem volt kérdés. Talán már az első találkozás után sem volt kérdés.
Az első találkozás után?
Szerintem nem az első találkozás után, de egy hónap után lehet. Testvérem, barátaim is azt mondták, hogy kicsit őrült vagyok, és várni kellett volna. De azt hiszem, hogy 18 év együtt töltött idő azt igazolta, hogy ez egy jó döntés volt. Jelenleg sem bántam meg, és volt ez a népszerű kampánya, most hirtelen nem is jut eszembe, a most is igent mondanék. Hát igen, én most is igent mondanék, pedig tőle kérdeztem.
És most is fogják egymás kezét. Na de mi fogta meg elsőre, amikor ránézett?
Valójában mi együtt kezdtük az egyetemet, de nem kerültünk közel egymáshoz. Egyszer Dávid elhívott egy randira, és egyszerűen felszabadultnak éreztem magamat. Volt egy megérkezés élmény, hogy valahogy mégis lehetek önmagam, nem kellett semmit játszani, minden olyan magától értetődő volt.
18 év után hogyan ápolják ezt a kapcsolatot?
Sokkal fontosabb kérdés, mint az, hogy hogy tudsz valakivel összejönni, mert nagyon sok ember össze tud valakivel jönni, csak utána ezek véget is érnek. Hangsúlyt fektetünk arra, hogy minden este beszélgessünk, és elég kemény kérdéseket is nekiszegezzünk, akár egymásnak. Másrészt pedig van kettesben töltött időnk, ami fölfogható randinak, fölfogható bevásárlásnak, most pedig éppen Budafokon házaskörre készülünk. Folyamatosan revizionáljuk a kapcsolatunkat, és megnézzük, hogy a 18 év alatt mi változott.
És mi változott?
Nagyon sok minden. Megkerülhetetlen, hogy lett három gyermekünk, és az élet teljesen átrendeződött. Hála Istennek van a segítségünk. Ezáltal három gyerek mellett is megtehetjük időnként azt, hogy ketten vagyunk. És ott érezzük, hogy mennyire más ketten lennünk, mint a gyerekekkel együtt. És hogy apa-anya szerepből ki kell jönni, és vissza kell térnünk magunkhoz. A másik, mi magunk is változtunk.
Mindig biztosak voltak benne? Meg volt a közös megegyezés, hogy hány gyermeket szeretnének?
Nekem nincs testvérem, egyke vagyok. Dávidék hatan vannak testvérek. Az, hogy több gyereket szeretnénk, az mindig is alap volt, és nem tudom, hogy a 6 meg a 0-nak azért.
Középértéke az pont 3.
Hogy két gyereket többet szeretnénk, mindig egyértelmű volt.
Gondolkodtak alternatív szülésben?
Gondolkodtunk, viszont inkább a nem felé döntöttem. Mert a Bencével császármetszéssel születtem, és ott volt az első élmény. Az orvosok ott minket megmentettek, nekem a kórház biztonságot adott. Beindult a szülés a 33. héten, és akkor Isten különös óvásának köszönhetően egy gondolat megszállt minket, és besétáltunk a Szent Imre kórházba, akkor kb. 10 percre laktunk onnan, akkor ha már itt vagyunk, nézzünk rá. Ez volt az, ahol legelőször ezekben a történetekben Isten mellénk állt, mert ott az számított, hogy 10 perc múlva a kórházban voltam, és azt mondták, hogy igen, ez egy beindult szülés, mindent megteszünk, hogy megállítsuk, és megállították. És a babánk még 4 hétig a pocakomban növekedhetett, orvosi felügyelet alatt, de végül is mélylepény problémák miatt bekövetkezett a sürgősségi császárral született az első gyermekünk, viszonylag kis súllyal, nagyon pici volt, nagyon törékeny, de rengeteg haja volt. Azért egy császármetszés egy műtét folyamán, azért ez egy sokkos élmény is volt.
Mit érez egy édesapa, amikor meghallja, hogy egy ilyen veszélyes helyzetben nem, hogy természetes szülésen kell átesni a családjának, hanem császármetszésen?
Én is sokkot kaptam, amikor közölték, hogy hát apuka, ez már egy beindult szülés, de hogy itt koraszülöttekkel nem tudnak foglalkozni, úgyhogy riasztották a mentőket is. Akkor úgy sejtettem, hogy ez nem lesz egy egyszerű történet. Utólag már jót mosolygok rajta, én mindenkinek el szoktam mondani, hogy szerintem én vagyok a nem szülész nőgyógyász szakorvos orvosok közül ma Magyarországon az a férfi, aki talán a legtöbbet járt szülőszobán, mert hogy az első gyermekünknél folyamatosan léptek fel komplikációk, amit mindig megoldottak a kórházban, de nagyon rendesek voltak, és minden alkalommal behívtak. Mire ténylegesen megszületett a kisfiam, szerintem 5 alkalommal voltam szülőszobán, és utána a 2 gyermekünkkel is jártam szülőszobán, hogyha jól emlékszem, végül is 3 gyereknél 7-szer vagy 8-szor voltam szülőszobán, ami azért egy igen szép szám, utólag ezzel jót mosolygok, ott azért nem volt mindig őszinte a mosolyom, bevallom.
Érzett valamiféle gátat a gyermekhez, Bencihez való kapcsolódásában?
Nem éreztem. Valójában egy elképesztően mély háló volt bennem afelé, hogy ennek a történetnek ilyen szépen és egészségben lett vége. Viszont az anyaságba való megérkezés, hogy akkor én vagyok az anya, ellátom a gyereket, és ez egy normális helyzet. Ahhoz azért nekem majdnem egy bő fél év kellett. Pici volt a baba, mindenféle fejlesztés megindult, rengeteget küzdöttünk az anyateért, tápszer, sárga, nem sárga, alszik, nem alszik, fölkelni, etetni 2 óránként, 3 óránként, eszik, nem iszik. Valójában egy olyan fél, 3/4 év kellett, mire a babát is elhittem, hogy most már elég húsos, most már nem kell többet ennie. Éreztem, hogy kezdenek rendben lenni a dolgok.
Az ember olykor azért is vádolja magát, amért igazán nem tehet.
Vád nem volt, de a születéstől fogva az az első bő fél év, ott iratlan nehéz volt egyáltalán Istenhez fordulni, hinni, vagy egyáltalán imádkozni. Tehát ott ment a mindennapi küzdelem már a holnapra. És aztán hiába ez hétről hétre könnyebbé vált, az ember még hajtotta magát, mert akkor már az összes hibát idézőjelbe akkor meg kell oldani. Nagyon sok akkori volt kollégámmal, nagyjából egy időben szültünk, és láttam, hogy hogyan fejlődnek a babák, és akkor hú, már ennyi hónaposan ezt csinálja, és az enyém még nem holott. Ez ezen a ponton már csak az ember fejében van, de ami azért abban a fél évben a fejemben uralkodott, az szinte lehetetlen volt bárhogyan leküzdeni, és nem is nagyon tudtam se Istenhez, se senkihez. Még sokszor a Dávidhoz is nehezen kapcsolódtam ebben a témában, mert nagyon sokat túlpörgettem a fejemet, de ennek meg kellett hagyni ezt az időt. Mire megdolgozta bennem a Jóisten, hogy ezeket el lehet engedni, és higgyem el, és akkor utána meg lehetett tisztulni, és akkor el lehetett gondolkodni esetleg egy kis testvérem.
Ilyenkor az első gyermekvállalás után milyen kettősség van a férfiakban, mert most már családapák is, de a munkahelyükre ugyanúgy be kell járni napközben. Sőt, hogyha szeretnének még egy gyermeket, akkor ezt mind a kettőt egyszerre kell valahogy menedzselni. Ön miért imádkozott Luisa születésénél?
Azért imádkoztam, hogy minden legyen a helyén, és azt a káoszt, ami bennem uralkodott, hogy hogy hangolom össze az apai teendőmet a már meglévő gyerekkel, hogy hangolom össze ezt a munkával, hogy hangolom össze a már születendő gyerekkel, és hogy hangolom össze a feleségemmel. Ez egy elsőre lehetetlennek tűnő küldetés volt. A sors különös fintora, hogy a Reformátusok Szárszói konferenciája alatt indult meg a második gyermekünk születése. Erre egyébként készültünk, már nem pakoltam ki a táskámból, és amikor megérkeztem, úgy rendeztem a cuccokat, hogyha az éjszaka közepén felébredek a telefonra, akkor ne gondolkodnom kelljen, hanem ilyen drill-szerűen, mint a katonaságnál hajtsam az egymást követő feladatokat végre. Kiraktam a pólót, a zoknit, a nadrágot, a kabátot és végül az összepakolt táskát. Azért, hogy ne kelljen az éjszaka közepén gondolkodni, csak fel kelljen öltözni. Végül is ez így is zajlott. A kislányom szerencsére megvárt az első napot, amíg összeállítottuk a streamet, az élő közvetítés, lement a gondolkodás, a stressz része a konferenciának, elaludtam éjszaka teljesen nyugodtan, és akkor olyan 2-3 óra környékén jött a telefon, hogy akkor pakoljak, menjek, és mivel minden elő volt készítve, ez azt jelentette, hogy bár az álmomból keltettek föl, de szerintem a telefonbeszélgetés után 10 perccel én végül már úton voltam vissza Budapestre Balatonszárszóról.
Ugye azt mondják, hogy az első gyermeknél meg kell, hogy szülessen az anya, és meg kell szülessen az apa is. Ez a második gyermek esetében hogyan alakul, vagy változik?
Bennem a második terhességem alatt született meg igazán az anya. És valószínűleg ehhez az is hozzájátszik, hogy kicsit önzőnek tűnhető módon, de szerettem volna természetesen szülni. Itt kapcsolódott vissza a hitem valóban Istenhez, és meg tudtam élni a hitemben azt, hogy mindent megteszünk ezért, de valójában a felett nem lesz hatalmam, hogy mi történik ma, vagy holnap után. és hogy bármi megtörténhet, mint ahogy az elsőnél megtörtént, és megengedte Isten az útunkat mindenben, amit szinte én kitaláltam, hogy akkor most ez jó lesz ezért a célért, és ebben a hitben meg tudtam erősödni.
Milyen érdekes, hogy az embernek hónapjai vannak arra, hogy megtanuljon bízni.
Lehet, igen. Azért az első szülésünk az idézőjelben egy traumás élmény is volt, kizökkentett minket a saját kis életünkből, és utána kellett idő, hogy újra fölépítse a bizalmat, a hitet.
Ez a hit, amit Luizánál élt meg, segített majd a harmadik, nem hétköznapi szüléshez?
Abszolút. De ahhoz, hogy az autóban lévő szülést meg tudjuk csinálni, kellett Luizival a második terhességem, de ahhoz meg nélkülözhetetlen volt az első terhességünk. Ez egy út, három teljesen más terhesség és szülés élmény, de egyik a másik nélkül nem lenne olyan.
A születés az élet egyik legmeghittebb pillanata. Így van ez akkor is, amikor egy autóban történik?
Egyrészt igen, másrészt pedig nem. Végül is volt egy adott pillanat, ahol mi hárman voltunk egymás szeretve, békében, csendben, ahol semmi nem történt. Tehát ilyen szempontból egy autószülés is belsőséges. A másik szempontból viszont egyáltalán nem beszélhetünk, mert azért még közterületen egy parkolóban szültünk, ahova mentő érkezett menet közben, ahonnan a környező lakóházakból kiáramlottak az emberek. Én utólag szoktam azt mondani, hogy ez egy cirkuszi előadáshoz hasonlított, és azért ebben a helyzetben nehéz intimitásról beszélni, mikor mindenki téged néz. De mégis ott van az intimitás, és mégis megkaptuk azt a részt, hogy hárman egymás felé fordulva nyugodtan lehettünk, amikor nem zavart senki. És ezért mind a mai napig nagyon hálás vagyok a mentőorvosnak.
Melyik az első emlékképe arról az estéről?
A lefekvéshez készülöttünk, és Boglárka jelezte, hogy olyan, mintha lennének itt ilyen furcsa fájdalmak, de két gyerek után ezek nem olyanok voltak, amik addig jelentkeztek, és nem is vettük őket komolyan, de aztán egyre gyorsuló tempóban zajlottak a folyamatok, míg végül eljutottunk oda, hogy 20 perc fél óra alatt, hogy na, akkor most már tényleg el kéne menni kórházba, mert hogy nem értjük, hogy mi történik.
A fájás jön, elmúlik, és utána van egy kis pihés, nem volt pihenés. Nyilván voltak hullámok, de közte is fájt, és megjött a segítségünk, elmúlt egy fájás a lakásba, és akkor mondtam Dávidnak, hogy menjünk le. Lesétáltunk 4 emeletet, kiléptünk az utcára, jött egy dolog fájás, itt nem volt kérdés. Mondtam is a Dávidnak, hogy itt a baba feje, mondom, érzem, jön. Eljutottunk valahogy a kocsig, erre a részre egyáltalán nem emlékszem, és itt és az autónál akkor jött a következő fájás, és egyértelműen tolófájás volt, és tolni kellett, éreztem, hogy jön a babának a feje, és ott volt egy pillanat a fejemben, amikor elfogott a pánik. Nagyon sok szülés történetet olvastam a szülésekre való felkészüléseknél. Hát abban az egy másodpercben minden lehetséges komplikáció eszembe jutott, hogy ott mi tud velünk megtörténni, és nem volt képességem Istenhez fordulni, vagy egy imád. És amikor ez a pánik elhatalmasodott rajtam, mégis valaki lenyúlt, és engem megfogott, és mintha így fizikailag felemeltem volna az arcomat, tekintettem fölfelé, és eszembe jutott, hogy a negyedik emeleten a gyerekek ott alszanak fent, és a második gyermekünk, ahogy természetes úton megszületett, és ez a gondolat megkaptam a fejembe, hogy hogy született meg a második gyermekünk, és ezzel a gondolattal utána a harmadik is megszületett. Mint ember megvoltak a határaim, de ott volt Isten, és ez egy elképesztő kegyelmi pillanat, hogy ez megadatott, hogy lenyúlt, és azt mondta, hogy nem, nincs erre szükség. Ő ott adja, jött a gondolat, és megszületett az Eszter, és ott volt az Dávid kezében. Ez tényleg egy csoda, nem tudom rá jó szót, de hogy ez nem ilyen kézzelfogható dolog, ami ott történt.
Mennyire tudod bízni a férjében ebben a helyzetben, hogy ott telefonálgat, mentősökkel megszakad a vonal?
Én abszolút megbíztam a Dávidban, mindenben támogatott, és ő el tudta fogadni. Nem csak a szülés alkalmaival, hanem már a terhességek alkalmaival is keményen beleállt abba, hogy a maga módján erre felkészült, a maga módján ennek után olvasott, hogy mi zajlik bennem a testemben, hogy mi zajlik a lelkemben, és nem kellett, hogy menjenek a terhes viccek, meg a nem tudom, mert hogy jó, ez van, és akkor mentünk tovább, és hogy nagyon mellém állt érzelmileg is. Ez érdetlen nehéz lehet férfiként, én nem tudom, nyilván én nő vagyok, de ezáltal, amire az Eszter születéséhez érkeztünk, fel sem merült semmilyen kérdés, hogy ő mit tud, mit nem tud.
Végigfutott a gondolat, hogy akár elveszítheti őket?
Nem, valószínűleg semmire nem gondoltam, tettem a feladatokat abban a sorrendben, ahogy jöttek, és próbáltam mindent megoldani. Nekem két nagy feladatom volt ott, az egyik az, hogy valahogy próbáljam elérni a mentőket, ami végül is a kocsinak a Bluetooth rendszerén keresztül sikerült, illetve, hogy próbáljak kapcsolatot tartani a mögöttünk álló külvilággal, vagy szurkoló táborral, hogy például hozzanak egy takarót, mert annak is hiánya volt. Mikor megszületett a gyerek, akkor a mentés irányító folyamatosan kérdezte, hogy de miért nem sír? Kap levegőt? Minden gyereknek sírnia kell. És mi mondtuk, hogy nem tudjuk, hogy miért nem sír, de látjuk rajta, hogy békésen szuszog és alszik az édesanyja mellkasán. Mondtam a mentés irányítónak, hogy nem tudom rábírni arra, hogy sírjon, de látom, hogy veszi a levegőt, hallom. És itt volt az a pillanat, amikor így megnyugodtam, és jó, ennek itt most vége van. És akkor így elöntött minket egy nagy nyugalom, valaki beadott az autóba nekünk egy cigaretta füstös kutyaszőrös takarót, abba takartuk be a gyermekünket, ami egyébként egy 7 fokos éjszakán nem volt egy hátrány, hogy volt. És innentől kezdve, hogy már tudták, hogy hol vagyunk, 2 perc alatt kiért a mentő, benézett a mentőorvos az autóba, gyorsan szemrevételezte a gyermeket, meg az édesanyját, és utána elhangzott az ikonikus mondat, amin azóta is nevetünk, hogy apuka, itt van a telefonja, csinálok egy fotót, mert nekem itt már semmi dolgom.
Trauma volt, vagy inkább egy élmény mindez?
Valaki ezt traumának fogná fel, valaki ezt élménynek, és mind a kettő egy valid és megérthető, ez egyszerre trauma és egyszerre élmény. Én viszont abban a pillanatban úgy döntöttem, hogy az életem élménye lesz, és ez a legnagyobb, legjobb, legkeményebb dolog, ami történt velem, de amikor igazán mélyen vagyok, akár magamban, akár egy nehéz munkanapon, eszembe jut, és mindig erőt ad ez a pillanat. Ez egy hatalmas élmény, és egész életemben el fog kísérni.
Bublárka?
Mind a kettő egy kicsit. Nekem volt egy kis küzdelmem azzal, hogy megéljem, hogy autóban születtünk. Konszolidáltabban képzeltem el a szülést, és azt egy kicsit nehéz volt megemésztenem, hogy egy utcán. Én azért hangosan szültem. Az éjszaka közepén ugattak a kutyák, mert kiabáltam az autóban. Meg kellett emésztenem, az agyamban kellett csak helyre rakjam, hogy ez valójában semmi, mehetünk tovább. De ebből a szempontból valamelyest volt egy kicsit trauma is. Egyébként pedig abszolút életem élménye. A mi életünkben, ha nem autóba szülünk, akkor nem tudott volna Dávid ilyen formán ennyire részévé válni a születésnek. És hogy a Jóisten ezt megadta nekünk, hogy egy picit így nyilván a nők szülnek, de hogy a Dávid maximálisan szült a férfiak módjában.
Ehhez én is annyit tenném hozzá, hogy természetesen a nők szülnek, és minden elismerésem az övék, de viccesen meg szoktam jegyezni, hogy azért a harmadik gyerekünket egy kicsit én is megszültem.
Hogyan formálta ez a történés a házasságukat?
Mind a két irányban formálhatta volna. Sajnos vannak olyan történetek, amikor egy traumatikus szülésélmény után a házas felek már nem találnak vissza egymáshoz. Nálunk épp az ellenkezője történt, sokkal jobban elmélyedt a kettőnk szövetsége, és sokkal inkább egymás felé fordultunk. Egyszerűen azért, mert egy ilyen szülésélmény alatt az ember minden ruhát levet magáról, mentálisan is, fizikailag is, ott áll a házas fele előtt úgy, ahogy ő valójában van. Ennél mélyebb, ennél ösztönösebb, keményebb formában soha nem találkoztunk még egymással, és pont ez az élmény hozott minket még közelebb egymáshoz, mert még jobban megismertük egymást ezáltal. Ez egy érdekes misztérium, de ez lesz az a fordulópont, amitől mi öregkorunkig együtt leszünk.
Boglárka, ön is így van ezzel? Vagy nőként ezt nehezebb volt megélni?
Hasonlóképpen vagyok. Ez rengeteget adott nekünk a házasságunkban. Olyan szempontból, hogy azért most 18 éve vagyunk együtt, az már hosszú idő, és sok a minden nap. És sokszor vannak nehézségek, kihívások, feladatok, egyetnemértések, és nagyon jó, hogy például ez egy olyan történet, amire rá tudunk tekinteni, és tisztán tükröt tart arról, hogy nézd, ez a házasság, meg ez a férj, meg ez a feleség, ezt tudják. Akkor most egy kicsit tegyük helyére azt, hogy éppen ma a csütörtökön délután 6-kor mi a probléma. Tegyük akkor irányba magunkat, hogy ki van mellettünk, hogy mit éltünk át azzal, aki mellettünk van.
És Eszterrel mennyire határozza meg a kapcsolatukat?
Bizonyos vagyok benne, hogy az Eszternek soha semmilyen akadálya nem lesz az életben, amin ő ne tudna átmenni, és a jellemével, a habitusával ezt a szülési élményt igazolja azóta is. Ő egy olyan kislány, akinek, hogyha kétszer nem nyitunk ajtót, akkor kimászik az ablakon, mert nem igazán érdekli, hogy mit nem tud megcsinálni, hanem őt csak és kizárólag az érdekli, hogy ő mit tud megcsinálni, és ebből a szempontból egy rendkívül különleges gyermek, mert érzi rajtunk, hogy mi elhisszük azt, hogy ő mindenre képes, és ezáltal benne is az fogalmazódik meg, hogy ő mindenre képes.
Többször is szó esett arról, hogy fontos volt számodra a készülés. Ezt hogyan tetted?
Sok szüléstörténetet olvastam. Már az első szülésre készülve is ezek nagyon érdekeltek, de ahogy tudatosan készültem a másodikra és a harmadikra, ott még inkább olvastam minél több nőnek a történetét, mert hogy tényleg nincs két egyforma szülés, és hogy minden szülés úgy van, ahogy van. És nem kell tudnom előre, és hogy ebben meg lehet nyugodni, hogy majd a baba, Isten és a természet az úgy fogja rendezni a szülés folyamát, ahogy annak történnie kell. És számomra ez elképesztő nyugalmat adott, és bennem valójában ezért is született meg az, hogy ezt az interjút a felkérésedre megcsináljuk, hogy osztuk meg a történetünket, mert építjük egymást ezáltal.
A szülések és születésekből eredő istenbizalom volt az, ami konfirmációra késztette?
Részben igen, de nekem nagyon fontos volt egész életemben, hogy legyen családunk, férj és gyerekek, és a születések mellett mindhárom gyermekünk keresztelőjén ott álltunk, és megfogadtuk, hogy a gyermeket elkísérjük a konfirmációig, és a konfirmáció útján eszerint neveljük. Én nem konfirmáltam 13-14 évesen, mert akkor az életem más irányban volt, de minden keresztelőn úgy álltam, hogy tudtam, hogy ez is egy lépés afelé, hogy fogok konfirmálni. És utána még hány év eltelt, és végül is tavaly konfirmáltam, de hogy kimunkálta Isten bennem azt az utat.
Milyen élmény volt, amikor először vehettek közösen úrvacsorát?
Szokásomhoz szíven elpityerettem, azért el tudom magam sírni ilyen helyzetekben. Nekem egyszerre volt egy nagyon nagy megkönnyebbülés, és egy határtalan boldogság is. Rendkívül büszke voltam rá, hogy megcsinálta ezt a folyamatot, hogy felnőttként csinálta meg, hogy ezt rá senki nem kényszerítette, ez önként a saját maga vállalása volt. Bennem büszkeséget okozott, és tárnokon nagyon jó volt mellett állni a konfirmációkor. Hálás lehettem, hogy ez az élmény megadatott.
Mitől könnyebbült meg?
Azt éreztem, hogy Isten még egy lépéssel közelebb jött a családunkhoz. És Boglárka már itt említette, hogy a keresztelői eskütételkor megfogadjuk, hogy végigkísérjük a gyerekeket. Ez alapvetően egy jó dolog, de ez egy nagyon erős vállalás, amit nem lehet felrúgni azért, mert te éppen mást gondolsz. Ez egy fogadalom. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor a katonák felesküdnek arra, hogy az életüket áldozzák Magyarországért. Én felesküdtem arra Isten szent színe előtt, hogy a gyerekemet elkísérem a konfirmációhoz. Ebben a vállalásban egy nagy segítség az, hogy Boglárka időközben lekonfirmált, és érti, látja ezt az egész folyamatot. Nem lennék őszinte akkor, hogyha azt mondanám, hogy a hitem állandó és konstans. Vannak szakaszai, amikor jobban eltávolodok a jó Istentől, vannak szakaszai, amikor egészen közel kerülök hozzá, de a hit az sokkal inkább egy folyamat, egy görbe, és sokkal inkább egy olyan dolog, mint egy jó házasság. Meg kell érte dolgozni.
Ján Boglárkát és Némedi Varga Dávidot hallották. Öntömjénezés helyett alázat, egó helyett Isten. Filó Bence, nagykőrösi református lelkipásztor, igei gondolatai következnek.
Kedves testvérek, az apostol szavaival köszöntelek benneteket. Kegyelem néktek és békesség. Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istennek ígéjét Pál Titushoz írott leveléből olvasom most nektek, annak is a második fejezetéből az első 10 verseket eképpen. Te pedig azokat szóljad, amik az egészséges tudományhoz illenek. Hogy a vén emberek józanok legyenek, tisztességesek, mértékletesek. A hitben, szeretetben, tűrésben épek. Hasonlóképpen a vénasszonyok szentekhez illő magaviseletűek legyenek. Nem patvarkodók, nem sok borivás rabjai, jóra oktatók, hogy megokosítsák az ifjú asszonyokat, hogy férjüket és magzataikat szeressék. Legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjüknek engedelmesek, hogy az Isten beszéde ne káromoltassék. Az ifjakat hasonlóképpen intsed, hogy legyenek mértékletesek. Mindenben tenn magadat adván példaképül a jó cselekedetekben, a tudományban romlatlanságot, méltóságot mutatván. Egészséges, fedhetetlen beszédet, hogy az ellenfél megszégyenüljön, semmi gonosz sem tudván rólatok mondani. A szolgákat intsed, hogy az ő uraiknak engedelmeskedjenek, mindenben kedvüket keressék, ne ellenkezzenek. Ne tolvajkodjanak, hanem teljes jó hűséget tanúsítsanak, hogy a mi megtartó Istenünknek tudományát ékesítsék mindenben. Amen. Kedves testvérek, az emberi büszkeség határtalan tud lenni, és erre a társadalmunk pedig tökéletesen rásegít. Ahogy az ember akár csak végig megy a nagyvárosnak az utcáin, rábombázzák a plakátok. Ezt vedd meg, azt vedd meg, amaszt vedd meg. Ez neked jár, te ezt megérdemled. Ne törődj semmivel, csak te számítasz. Az öntömjénezésünk pedig nem itt kezdődött, hanem már az édenkertben. Az ismerős ősi hazugsággal olyanok lesztek, mint az Isten. Az ember Istenné akart válni, ő akart Isten székébe ülni, és erre pedig nap mint nap indítanak bennünket is a saját kísértéseink, sokszor a legpitiánerebb szinteken is. Amiket Pál itt leírt Titusznak, teljesen ellene megy az emberi természetnek, az emberi egónak. Az idősek még a hosszú és terhes életút után is őrizzék meg a tartásukat. A fiatalok forduljanak a család felé, a fiatalasszonyok engedelmeskedjenek a férjüknek. Ennyit a modern feminizmusról is. Az ifjak legyenek józanok, mértéktartóak. A szolgák őszintén szolgálják uraikat. A modern ember fel is háborodhat ezeken a sorokon, amiket Pál kér. De ez ugyanúgy szól nekünk is. Alázatra hív bennünket. Alázatra, hogy egy lépéssel vegyünk vissza a saját egónkból, és lássuk meg, hogy az milyen rossz utakra képes bennünket terelni. Mennyit tud rombolni, mikor csak önmagunknak élünk? Nehéz, mert az ego nagy úr. Mégis alázatban előttünk jár valaki. A mi Urunk Jézus Krisztus, aki Isten lévén mégis szolgai formát öltött fel. Ő az egyetlen, aki valóban büszke lehetett volna önmagára, aki valóban tökéletes, akinek valóban kijár minden tisztelet, de ő az alázatot választotta. A szolgaságot, a megaláztatást értünk, mert annyira szeret bennünket. A mai napon így vegyünk vissza önmagunkból, az önmagunk szeretéséből pár lépéssel, és tekintsünk a mi Urunknak keresztjére, és alázattal fogadjuk a ránk rótt küldetést. Amen.
Naponta jelentkező igemagyarázatokért kövessék a Magyarországi Református Egyház közösségi oldalait és podcast csatornáit. Ez volt a Minden Időben a Református Egyház műsora a Kossuth Rádióban. Ha van véleményük, kérdésük az elhangzottakkal kapcsolatban, írják meg nekünk a radio@református.hu e-mail címre. Mai adásunkat 60 napig tudják visszahallgatni a mediaclick.hu oldalon. Dóka Viktória nevében is köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Kojsze Pétert hallották. Áldás békesség! A műsort készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.